Hóber Malló türelmetlenül lóbálta a lábát, miközben átrágta magát a jelentésen. A polgármesteri székben eltöltött 2 év szalonképesebbé tette. Modora veszített érdességéből, türelmesebb lett. A kormány jelentéseket azonban változatlanul útálta, és sehogyan sem tudott megbékélni azok nyakatekert hivatali nyelvezetével. Hány hajót sikerült nekik? Érdeklődött Jael. 4 a földön kaptak el, 2 eltűnt, a többi biztonságban van. Kedvezőbb is lehetne a mérleg, ráncolta össze a homlokát Malló, de még ez is csak egy karcolás rajtunk. A másik hallgatott, s Malló fürkészően nézett rá. Valami furdalja az oldalát talán. Bárcsak jönne már sutt, bökte ki ez minden összefüggés nélkül. Ó, persze, és most újabb előadás következik a hazai frontról. Nem következik, csattant föl Jael, de lássa be végre a makacságát, Malló. Lehet, hogy a külpolitikai helyzetet a legkisebb részletig alaposan fölmérte, de közben rá se hederített, mi zajlik otthon, a hazai bolygón. Ez a maga dolga, nem? Mi végre tettem meg magát akkor köznevelésügyi és propaganda miniszternek? Nyilván, hogy idő előtt nyomorultul a sírba tegyen, amennyi segítséget kapok magától. Már 1 éve, hogy süketre ordítom a fülét arról a növekvő veszedelemről, amelyet Sutt és vallási bandája jelent nekünk. Mire megy a terveivel, ha Suttnak sikerül soron kívüli választásokat kicsikarnia és eltávolítania magát? Semmire, elismerem. És a maga tegnap esti beszéde szinte Sutt kezébe nyomta a választási győzelmet, és épp hogy csak nem mosolygott hozzá, és nem veregette meg az ellenfele vállát. Mire volt jó föltárni a kártyáit? Nem hallott még olyasmiről, hogy kifogni a szelet Sutt vitorláiból? Csak nem úgy, ahogy maga tette, ellenkezett Jael szenvedélyesen. Maga azzal kérkedik, hogy mindent előre lát meg, kereskedett hát Corellal 3 éven át az ő kizárólagos előnyére. A maga egyetlen haditerve az, hogy csata nélkül visszavonul. A Corell körüli térséggel teljesen föladja a kereskedelmet, nyíltan hangoztatja, hogy egyik fél sem képes nyerni, kijelenti, hogy a jövőben nem fog támadást kezdeményezni. A galaxisra, Malló, mi az ördögöt kezdjek ezzel az összevisszasággal? Hiányzik ugye az átütő ereje. Semmi varázs ereje sincs a tömegekre. Egy kutya. Malló, ébredjen föl végre, 2 dolog között választhat. Vagy a nép elé áll valamilyen dinamikus külpolitikával, bármilyen egyéni terveket is melenget magában, vagy pedig egyességre lép Suttal. Jól van, no, adta be a derekát Malló. Ha az egyik nem sikerült, majd megpróbáljuk a másikat. De itt is van Sutt. Sutt és Malló nem látta egymást a per óta, aminek már 2 éve. Egyikük sem vett észre semmilyen változást a másikon, kivéve azt a nehezen meghatározható valamit, ami rögtön elárulta, hogy helyet cseréltek a hatalomban. Sutt helyet foglalt, anélkül, hogy kezet nyújtott volna. Malló szivarral kínálta és megkérdezte, hogy nincs-e ellenére, ha Jael is jelen lesz. Ugyanis komolyan akarja megegyezést, tette hozzá. Kéznél lesz békéltetőnek is, ha a kedélyek fölizzanának. A kompromisszum magának kedvezne, vont vállat Sutt. Egy korábbi alkalommal én kértem, hogy közölje a föltételeit. Ha a következtetésem helyes, most fordított a helyzet. A következtetése helyes. Akkor hát hallja a föltételeimet. Föl kell adnia a csecsebecse kereskedelemre meg a gazdasági megvesztegetésre épülő mézes madzak politikáját, és vissza kell térnie atyáink kipróbált külpolitikájához. Vagyis a hittérítők útján történő hódításhoz. Pontosan. Ennél alább nem is adja? Nem. Malló lassú mozdulatokkal rágyújtott, és mélyet szippantott a szivarból, hogy a vége fényesen fölparázslott. Hardin idejében, amikor a hittérítéses hódítás új és radikális politika volt, a maga fajta emberek élesen ellenezték. Most, amikor már kipróbált, bevált, megszentelt politika lett belőle, Jorána Sutt természetesen hallani sem akar másról. De mondja, hogyan szándékozik kihúzni bennünket a jelenlegi kalamajkából? Maga főzte, nekem semmi közöm hozzá. Hát akkor én főztem. Nos, határozott támadó politikára van szükség. A mostani se előre, se hátra politika végzetes lehet. Az egész periféria előtt nyíltan bevalljuk vele a gyengeségünket, holott mindennél fontosabb volna az erőfitoktatás, mert különben egyetlen keselyű sem akad közöttük, aki ne volna rest és ne próbálná meg kitépni a részét a dögből, értse meg végre, maga Szmirnói, nem igaz? Maló elengedte a füle mellett a megjegyzést. És ha leszámolunk Corellal, mi van a birodalommal? Mert ez az igazi ellenség. Sutt gúnyosan elmosolyodott a szája szögletében. Ó, nem, maga semmit sem hallgatott el Sivennán tett látogatásáról. A Norman szektor alkirálya a saját pecsenyéjét sütögeti, amikor széthúzást szít a periférián, de ez csak mellékes ügy a számára. Nem fog mindent a galaxis peremére vezetendő expedíció kockájára föltenni, amikor 50 ellenséges szomszéddal kell farkas szemet néznie, és még ott van a császár is, akinek a trónjára tör. Ha nem is ezekkel a szavakkal, de ezt jelentette, nem? Dehogy nem teheti. Sutt, ha úgy érzi, hogy veszélyesen erősek lettünk, és könnyen erről meggyőződésre juthat, ha összpontosított támadással elintézzük Corellt. Ennél jóval körültekintőbbnek kell lennünk. Például? Malú hátradőlt a székében. Választhat, Sutt, maga nélkül is megleszek, de hasznát is vehetném. Ezért hát kirakom az összes kártyámat az asztalra, és maga vagy csatlakozik hozzám, és kap egy tárcát a koalíciós kormányban, vagy vértanút játszhat, és elrohadhat a börtönben. Egyszer már megpróbálkozott ezzel az utóbbival. Próbálkoztam, Sutt, de nem nagyon. Csak most jött el a megfelelő időm, és most figyeljen, húzta össze résnyire a szemét Malló. Amikor Corellra tettem a lábamat, kezdte, azokkal a csecsebecsékkel és haszontalan apróságokkal szúrtam ki a kapitány szemét, amelyek minden kereskedő úti podgyászában megtalálhatók. Az volt a rendeltetésük, hogy megnyissák előttünk egy acélolvasztó kapuját. Mindössze ennyi volt a tervem, és ez sikerült is. Amit akartam, megkaptam, és csak akkor döbbentem rá, milyen fegyvert kovácsolhatok a kereskedelemből, miután visszajöttem a birodalomból tett látogatásomról. Mert Zeldon válságnak nézünk elébe, Sutt, és a Zeldon válságokat egyének nem, csak történelmi erők képesek megoldani. Harry Zeldon, amikor jövő történelmünket megtervezte, nem tündöklő hőstettekre épített, hanem a széles sodrású gazdasági és társadalmi folyamatokra. Vagyis az egyes válságokat csak akkor éppen hozzáférhető erők segítségével lehet leküzdeni, és ez a mi esetünkben a kereskedelem. Sutt kihasználta a szünetet, és szkeptikusan összeráncolta a homlokát. Remélem, nincs az átlagosnál gyengébb fölfogó képességem, de tény, hogy homályos előadása nem nagyon hatol el az értelmemig. Majd erre is sor kerül, felelte Malló. Vegye figyelembe, hogy ezidáig alábecsülték a kereskedelem hatalmát. Azt tartották, hogy csak a mi ellenőrzésünk alatt álló papság kezében tehető hatásos fegyverré. Holott nem így van. És éppen ez az én hozzájárulásom a galaktikus helyzethez. Kereskedelem papok nélkül, kereskedelem önmagában, elég erős az úgy is. Mert hát egyszerűsítjük le a végletekig a dolgot. Corell a jelen pillanatban háborúban áll velünk, következésképpen befagyott vele a kereskedelmünk. Viszont, és figyelje csak milyen egyszerű a képlet, akár a 2x2-4 az elmúlt 3 év folyamán egyre inkább arra az atomtechnikára állította át a gazdaságát, amelyet mi vezettünk be nála, és amelyet a továbbiakban is csak tőlünk kaphat meg. No már most, mit gondol, mi fog történni, ha azok a parányi atomgenerátorok kimerülnek, és egyik készülék a másik után mondja föl a szolgálatot? Elsőnek a kisebb háztartási gépek esnek ki. Még fél év ebből a maga által lefitymált se ide, se oda helyzetből, és a háziasszony atomkése végleg bedöglik. A tűzhely is elkezd rakoncátlankodni. A mosógépe akadozik. Házában egy forró nyári napon elromlik a hőmérséklet és nedvesség szabályozó berendezés. Mi lesz ennek a vége? Hatásos szünetet tartott, de Sutt közönösen csak annyit mondott. Mi lenne, az emberek sok mindent elviselnek a háborúban. Nagyon igaz, sok mindent. Számolatlanul küldik a fiaikat, hogy szörnyű halált halljanak a szétlőtt űrhajókon. Kilométernyire a föld alatt száraz kenyéren és poshat vizen is el fogják viselni az ellenséges bombázást, de el fogják-e vajon viselni az apró kellemetlenségeket, amikor a közvetlen veszély nem fűti bennük a hazafias lelkesedést, pedig hát ilyen hosszú húzakodásra számíthatnak, amelyben nem lesznek áldozatok, nem lesznek bombázások, nem lesznek ütközetek sem. Csak kések lesznek, amelyek nem vágnak, tűzhelyek, amelyek nem főznek, és házak, amelyek télen befagynak. Csupa bosszantó apróság, de az emberek zúgolódni fognak miattuk. Sutt csodálkozva rámeresztette a szemét. És maga erre építi a reményeit, ember. Mire számít? Háziasszony lázadásra talán? Ribillióra? Hogy a mészárosok meg a szatócsok hirtelen fölkelnek, s húsvágó bárgyaikkal meg kenyérvágó késeikkel hadonászva kórusban fognak kiabálni, hogy adjátok vissza nekünk szuperautomata atommosógépeinket. Nem, uram, szakította félbe Malló türelmetlenül. Egyáltalán nem. Ellenben arra számítok, hogy az általános zúgolódás és elégedetlenség talaján később fontosabb személyiségek is föl fogják emelni a hangjukat. És mifélék ezek a fontosabb személyiségek? A Corelli gyárosok, gyártulajdonosok, nagyiparosok. 2 évig tartó pat állapot után a gyárak gépei egyik a másik után le fognak állni. Azok az iparágak, amelyeket egytől egyig a mi atomműszereinkre állítottunk át, egyik napról a másikra csődöt mondanak. A nehézipar kivétel nélkül és szinte varázsütésre haszna vehetetlen ócskavas tömeggé változik. Azok a gyárak, Malló, elég jól dolgoztak azelőtt is, hogy maga betette oda a lábát. Az igaz, Sutt, de a mostani profit 20% sem produkálták, és akkor még nem is számítjuk az atom előtti állapotra való visszaállítás költségeit. Meddig képes tartani magát a kapitány, ha a gyárosok, a pénzügyi körök és a közemberek is ellene támadnak? Ameddig csak akarja, mihelyt eszébe jut, hogy új atomgenerátorokat szerez be a birodalomtól. És Malló vidáman elnevette magát. Mellé fogott, Sutt, alaposan mellé fogott. Akár a kapitány. Az égvilágon semmit sem értett meg. Hát nem látja ember, hogy a birodalom semmit sem képes pótolni? A birodalom mindig is hatalmas méretekben gondolkozott. Bolygókban, csillagrendszerekben, egész szektorokban számolt. Mivel gigászi méretekben gondolkoztak, a generátoraik is gigászi méretűek. Ezzel szemben a mi kis alapítványunk, ez a magányos kis világ, amelynek jóformán semmi fémkészlete sincsen, rákényszerült a legkíméletlenebb takarékosságra. A mi generátorainknak nem volt szabad nagyobbnak lenniük a hüvelyk ujjamnál, mivel ennél több fémre nem futotta. A szükség új technikák és új módszerek ösvényeire szorított rá bennünket. Olyan ösvényekre, ahová a birodalom képtelen követni bennünket. Mivel már rég oda süllyedt, hogy többé nem képes igazán fontos tudományos fölfedezésekre jutni. Igaz, hogy van atompajzsuk, akkora, hogy meg tud védeni egy hajót, egy várost, egy egész bolygót, de sohasem fognak olyat készíteni, amely egyetlen ember védelmére alkalmas. Egy város világítási és fűtési szükségleteire 6 emeletnyi magas gépeik vannak. Láttam őket a saját szememmel. Míg a mieink elférnének ebben a szobában. És amikor az egyik atomszakértőjüknek azt bizonygattam, hogy egy diónyi nagyságú tok képes befogadni egy egész atomgenerátort, majdnem fölrobbantam méltatlankodástól. Egyébként tulajdon kolosszusaikhoz sem értenek többé. A gépek nemzedékeken át automatikusan teszik a dolgukat, a gondozók pedig örökletes kasztot alkotnak, és tanácstalanok lennének, ha abban a behemót építményben egyetlen D-cső kiégne. Az egész háború nem más, mint 2 rendszer harca. A birodalom ütközik meg az alapítvánnyal, Góliát kell birokra Dáviddal. A világ uralom érdekében óriási hajóikat vetik be csalétkül, amelyek jók a háborúra, de semmi gazdasági értékük nincs. Ezzel szemben a mi csalétkünk csupa apróság, amely haszna vehetetlen a háborúban, de nélkülözhetetlen forrása a jólétnek és a profitnak. Egy-egy király vagy akár egy kapitány kapva kap a hajókon, s hajlandó háborúzni is. A történelem minden kényúra készségesen föláldozta népe jólétét a vélt becsület és dicsőség oltárán a hódítás nevében. Mégis mindig a kis dolgok számítottak, és Asper Argo nem képes föltartóztatni a gazdasági depresszió hullámát, amely 2-3 éven belül egész Corellt végig fogja söpörni. Sutt kibámult az ablakon, hátat fordítva Mallónak és Jaelnek. Alkonyodott. Az a néhány csillag, amely itt a galaxis legperemén próbált megküzdeni a sötétséggel, fényesen ragyogott a kötszerű lapos lencse előterében, amelynek a mélyén valahol ott lüktetett a maradványaiban is hatalmas birodalom kicsiny világuk, nagy ellensége. Nem. Maga nem az az ember, szólalt meg Sutt. Nem hisz nekem? Nem bízom magában. Sima nyelvével alaposan beugratott akkor, amikor először Korerra utazott, és én szentül meg voltam győződve, hogy a kezemben tartom magát. Már-már azt hittem, hogy a bíróság előtt is sarokba szorítottam, de maga kígyóként kisiklik a kezem közül, és egyenesen a polgármesteri székbe ágálja be magát. Maga teljességgel kiismerhetetlen, nincs olyan indítéka, amely mögött egy másik ne lapulna meg, nincs olyan kijelentése, amelynek ne volna legalább három értelme. Tegyük föl, hogy áruló. Tegyük föl, hogy a birodalomból egy csomó pénzzel és a hatalom ígéretével tért vissza. Ebben az esetben pontosan azt tenné, amit most cselekszik. Háborút robbantana ki, miután fölhízlalta az ellenséget. Az alapítványt tétlenségre kárhoztatná, és mindennek hihető magyarázatát adná, olyannyira hihetőt, hogy mindenkit levenne a lábáról. Azt akarja ezzel mondani, hogy semmi kompromisszum? Szögezte neki a kérdést Malló nyájasan. Azt akarom mondani, hogy el kell tűnnie, szépszerivel vagy erőszakkal. Figyelmeztettem magát az együttműködés egyetlen alternatívájára. Jorán Sutt arcát hirtelen elöntötte a vér. Én viszont figyelmeztetem magát, Smirnói Hóber Malló, hogy ha letartóztat, akkor nem lesz magának irgalom. Az embereimet semmi sem fogja visszatartani, hogy elterjesszék magáról az igazat, és az alapítvány népe föl fog sorakozni idegen uralkodója ellen. Mert megvan bennük, amit egy Smirnói sohasem fog megérteni. Az a sors tudat, amely el fogja pusztítani magát. Hóber Malló indulat nélkül a belépő két őrhöz fordult. Vigyétek el, le van tartóztatva. Ez az utolsó lehetősége, mondta Sutt. Malló anélkül, hogy fölemelte volna a tekintetét, elnyomta a szivarját. 5 perccel később Joel magához tért, és tompa hangon megszólalt. No és most, miután vértanút adott az ügynek, mihez akar kezdeni? Malló keze megtorpant a hamutartón, amellyel eddig játszadozott, és Joelre tekintett. Ez egy egészen más Sutt, mint akit eddig ismertem. Ez egy vérbe borult tekintetű bika. A galaxisra, hogy gyűlöl engem? Annál veszélyesebb. Veszélyesebb. Ostobaság. Egy szikrányi ítélő képessége sem maradt. Maga túlságosan magabiztos, Malló, mondta Joel elkomorodó arccal. Nem veszi figyelembe egy népfölkelés lehetőségét. Malló fölhorkant. Egyszer s mindenkorra vegye tudomásul, Joel, hogy semmilyen lehetősége sincsen népfölkelésnek. Maga aztán biztos magában. És biztos vagyok a Zeldon válságban, és hogy azt csak a külső és belső történelmi erők összejátszása oldhatja meg. Vannak dolgok, amiket nem kötöttem Sutnak az orrára. Megpróbálta, hogy az alapítványt is, akár csak a külső bolygókat a vallás erőivel tartsa a markában, de kudarcot vallott. Ami biztos jele annak, hogy a Zeldoni sémában a vallásnak nincs helye. A gazdasági rugók viszont másként működtek. Hogy megfordítsam Salvor Hardin híres mondását, fabatkát sem ér az az atomfegyver, amellyel nem lehet mindkét irányba célozni. Ha Corell meghízott a kereskedelmünkön, ugyanúgy meghíztunk mi is. Ha a Corelli gyárakat be lehet csukni a mi kereskedelmünk nélkül, és ha a külső bolygók jólétét elemészti a kereskedelem megszakadása, ugyanúgy becsukhatjuk mi is a gyárainkat, és elenyészik a mi jólétünk is. És nincs egyetlen gyár, egyetlen kereskedelmi központ, egyetlen hajójárat sem, amely ne az én markomban volna, és bármely pillanatban összeszoríthatom a markomat, ha Sutt fölkelésre próbálna izgatni. Ott, ahol a propagandája termőtalajba hull, vagy akár csak nem talál kellő visszautasításra, teszek róla, hogy a jólét a semmibe tűnjék. Ahol pedig kudarcot vall, ott a jólét is megmarad, mivel a gyáraim teljes gőzzel tovább dolgoznak. Így hát, amiként biztos vagyok benne, hogy Corell föl fog lázadni a jólét védelmében, ugyanolyan biztosra veszem, hogy mi nem fogunk fölkelni a jólét ellen. A játszmát végig fogjuk játszani. Ezek szerint maga plutokráciára akar berendezkedni, szögezte neki Joel. Országunkat a kalmárok és a kalmár fejedelmek földjévé akarja tenni. Mi lesz így a jövőből? Malló fölszegte a fejét, és dühösen kikelt magából. Mit érdekel engem a jövő? Bizonyos, hogy Zeldon ezt is előre látta, és föl is készült rá. A jövő újabb válságokat fog megérlelni, amikor a pénz ugyanolyan holt hatalom lesz, akár csak ma a vallás. Majd az utódaim megbirkóznak a maguk problémáival, mint ahogy én is megbirkóztam ezzel a mostanival. Corell. És 3 évig tartó háború után, amely az írott történelem legbékésebb háborúja volt, a Corell köztársaság föltétel nélkül behódolt, Hober Malló pedig Harris Eldonnal és Salvor Hardinnal egyetemben elfoglalta helyét az alapítvány népének szívében. Enciklopédia Galaktika. Vége.